Szeretném, halljátok az igét, amelynek alapján most szólok hozzátok. Három verset olvasok. Először a Lukács írása szerinti evangélium második fejezetéből olvasom a 10.-11. verset, utána a Galatákhoz írott levélből olvasok még két verset. Az angyal ezt mondta nékik, ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömöt, mely az egész nép öröme lesz. Szabadító született ma néktek, az Úr Krisztus a Dávid városában. Pál szava pedig Galata levélben, fiaim, akiket fájdalommal szűlök újonnan, amíg ki nem formálódik bennetek a Krisztus. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Kedves testvéreim, a Lukács igéjében megfogalmazott események és a Galata levélben megszólaló események között körülbelül 50 esztendő telt el. Lukács szól az elindulásról, Pál pedig beszél a Krisztus mozgalomnak a kibontakozásáról, a növekedéséről. Érdemes ezt a két vagy három igét egymás mellé tenni, mert megvilágítják, értelmezik egymást. A részletek felé egy Luther idézettel induljunk el. Luther Bártonnak van egy ilyen híres mondása, hogy tudnélik, hiába születne meg akár százszor is Jézus ebben a világban, ha benned nem születik meg semmi hasznod az ő születéséből. Hiába százszor a világban, ha benned egyszer sem. Most testvéreim, ez a mondás igaz is, meg nem is. Nem egészen igaz azért, mert akiben személy szerint nem születik meg Jézus, azért az is részesedik azokból a jó téteményekből, amik a Krisztus mozgalom nyomán lettek ebben a világban. Aki nem hívő ember, akinek a szívében nem születik meg Jézus Krisztus, aki nem hódol meg Jézus előtt, az is részese mindannak, ami ebben az elmúlt 2000 évben történt a Jézus Krisztus nevében. Sok szégyenletes dolog is volt, de azért ne csak arra emlékezzünk, hogy Jézus nevében mennyi szégyenletes dolgot cselekedtek az ő követői, azért gondoljunk arra sok pozitívumra, ami ő benne, ő általa lett ebben a világban, ebben a mi szűkebb európai kultúrában, itt a mi földünkön is. Tehát igenis, aki nem hisz Jézusban, aki nem részesedik az ő közvetlen ajándékában, az is kap azért sok mindent abból, amit Jézus Krisztus hozott ebbe a világba. Ennyiben tehát nincs igaz az Luthernek, hogy semmit nem használ, ha benned nem születik meg. De abban viszont mégiscsak igaza van Luthernek, hogy rendkívül nagy lehetőségektől, ajándékoktól fosztja meg magát az, aki visszautasítja a Krisztust, aki nem engedi azt, hogy a Szentlélek Úristen benne is formálja a Krisztust. Így olvastam az igében, hogy született néktek szabadító. Azt a bizonyos görög szót különbözőképpen fordítják a magyar fordítások is. Károli Bibliában úgy találjuk, hogy megtartó született néktek, aztán találkozunk ilyen fordítással, hogy megváltó született, üdvözítő született. Szótér, a görög szó egy rendkívül gazdag jelentésű szó, és az első jelentés azért mégiscsak az, hogy szabadító. Szabadítók született néktek. A Jézus Krisztus ügyét, életművét, örökségét különböző képekben próbálták továbbadni a tanítványok. egyik kép sem teljes, de mindegyik kép valamit mutat az ő életművéből. Például többször előfordul ez a kép, hogy adós vagyok, reménytelenül eladósodott ember, törvényszék előtt állok, az ítélet hangzik, adósok börtöne, reménytelen a helyzetem, és akkor váratlanul valaki jön és leteszi az asztalra azt a pénzt, azt az összeget, amivel tartozom és szabad ember vagyok. Az adósságainkat fizette Jézus. Vagy egy másik kép, lehet akár konkretizálni a képet, a babiloni király Nebukadnezár elhurcolta a zsidókat Babilonba, deportálás keserű évtizedei jöttek, és hiába sóvárogtak szabadság után, hogy újra hazamenni, nem lehetett, mert az erős babiloni király fogságba tartotta őket, de jött egy még erősebb. Jött kelet felől Círus, a perzsa, új világuralkodó, szét robbantotta a babilon birodalmat, és mehettek haza a zsidók. Kiszabadultak, szabadulás. Vagy egy harmadik kép, ezek mind benne vannak így a Bibliában, csak én most egy kicsit klasszikusabban mondom el. Egy ilyen harmadik kép, gondoljunk magunk elé, egy rabszolga vásárt. Ilyes mikortak rendszeresen a római birodalomban is. Megláncolva, megbilincselve ott voltak a rabszolgák, és jöttek a urak, és mustrálták őket, melyiket vásárolják, mennyit adjanak értük, és ott azok a nyomorult rabszolgák lesték, hogy vajon milyen változás következik az életünkben. Az új gazdájuk kevésbé lesz kegyetlen, embertelen, mint a régi volt, vagy még embertelen, nem lesz gazdacsere. Történt egy-egy rabszolga vásárlás alkalmából, és megtörténhetett az a csoda, hogy jön valaki, kiszemel egy rabszolgát, mennyi az ára, lefizeti az árát, és aztán azt mondja, hogy eredj Isten hírivel, szabad vagy. Én nem foglak téged rabszolgaságba vetni, nem gazdacsere történik, szabad vagy. Most testvéreim, az első keresztényeknek ez volt az élményük, ez a szabadulás, ez a szabadság, ez volt az élményük, és a Krisztus váltságát, ezeket a régi vallásos szavakat, hogy üdvösség, váltság, szentség, ezeket mai nyelven így mondhatjuk, hogy szabadulás, szabadság, felszabadulás. Más értelemben, mint ahogy politikailag szokták ezt használni, de mégis ez a politikai felszabadulás, szabadság legalábbis árnyéka annak az igazi, annak a teljes szabadságnak, amire Jézus Krisztus megszabadított minket. Tehát az evangélium, a karácsonyi evangélium és az örök evangélium az, hogy szabadító született. Olyan valaki, aki minket egy rabszolga vásáron, a sokféle gazda csere után ki szabadít és utunkra enged. Persze, testvéreim, ezt az evangéliumot az fogadja örömmel, aki átélt már valamit az ő rabszolgaságából. Hiába mondom, hogy megszabadít téged Jézus, ha valaki azt mondja, engem nem kell megszabadítani, mi szabadok vagyunk. Mint hogy a zsidók is tiltakoztak, hogy mi Ábrahám fiai vagyunk, mi szabadok vagyunk. És közben a római megszállásnak az igája alatt jöttek. De azért ők magukat büszkén szabadnak vallották. Hát a legtöbb mai ember is azt mondja, hogy én szabad ember vagyok. Iszom, hát amikor akarom, leteszem a poharat. Cigarettázom, ha akarom, abba hagyom, és mindent, ha akarom, abba hagyom, csinálok, én szabad ember vagyok. Hát persze, aki így teli van a maga áll szabadságával, a maga szabadságának az áll tudatával, annak semmit nem érint az evangélium. De aki valamit már megélt abból, hogy bizony hányféle kötelék kötöz minket, annak számára nagy élmény, ha nem csak hallja, de átéli ezt, hogy Jézus Krisztus megszabadít. Gondoljunk most a Gulliver történetére, Gulliver a Lilliputiak világában. Egyszer csak arra ébred, hogy 1000 apró szállal van megkötözve. Egyenként talán mindegyiket könnyedén el tudná tépni, de mivel 1000 szállal van megkötözve, nem tud mozdulni. Hát ez elég jó képe az ember létnek, azzal a kiegészítéssel, hogy nem csak 1000 ilyen apró kis szál kötöz meg minket, külső társadalmi szál és belső idegrendszeri örökségi szál, nem csak 1000 ilyen szál kötöz meg minket, hanem ezentúl van azért 3-4 vastag kötél is, ami megkötözi az embert konkrét módon, például csak sorom. Ilyen az, hogy félelem, egészen a halál félelemig, ilyen rettenetes kötelék. Vagy akár a fiúság. A fiúság, az én sikerem, az én dicsőségem, micsoda vastag kötél tud lenni, vagy a mammon isten. És így tovább. Szóval vannak vastag kötelek is, amelyek megkötöznek minket, és ezeken túl tényleg van 100 vagy 1000 apró szál is, ami igazából megbénítja, megkötözi az életünket. Ezekből szabadít meg minket Jézus. Ez az ő műve. Szabadító született ti néktek. És itt először is tőle kiadjunk dicsőséget, hogy tudnék, Jézus szabad volt, szabad ember volt, hallgattanul, tehát nagyon abszolút módon szabad volt. Beleszületett egy kicsi nép kötelékébe, zsidó nép körébe, zsidó ember volt, de csodálatos módon szabad volt ennek a népnek minden kötelékétől. Jó lehet, nagyon szerette ezt a népet. Nagyon szerette ezt a népet, de teljesen szabad volt. Mások oda voltak, hogy Mózes, meg Illés, meg a többiek. Jézus számára semmi különöset nem jelentett. Amennyi igazságot mondott Mózes, annyit igen, de egyébként semmi, teljesen szabad volt Mózestől, Illéstől, egész Ótestamentumtól, a főpapoktól szabad volt, Pilátustól szabad volt, és ami még ennél is több, nem csak valamitől volt szabad, hanem valakikért, valakikre nézve volt szabad. Szabad volt a vámszedők felé, a bukott nők felé, a bélpoklosokat nyugodtan megsimogatta, megérintette, szabad volt, csodálatosan szabad volt. Éppen azért lehet szabadító, mivel ő maga első renden szabad volt, azért lehet ő szabadítóvá. Az emberek valamit átélnek a megkötöttségeikből, és igyekeznek szabadulni, de itt van a következő gondolat, amit el kell mondanom. Testvérek, egyedül nem tudunk mi szabadságra jutni a megkötöttségeinkből. Egy nagyon jellegzetes lélektani törvényt idézek itt, úgy nevezik, hogy tünetváltás. Leginkább mondjuk az iszálkos, az alkoholista embereknél mutatkozik ez, hogy hosszú ideig az alkoholnak a rabjai egyértelműen. És mindig jobban és jobban rabjai az alkoholnak, aztán egyszer talán szabadulni akarnak, és akkor jönnek az emberi segítségek, elvonókúrák és orvosság és mindenféle. És azt mondják, hogy ha végül nagy keservesen sikerül kihozni valakit az alkoholizmusból, akkor egy bizonyos tünetváltás történik. Áttevődik a dolog valami más területre. Például elviselhetetlenül agresszív lesz az, aki tegnap még iszálkos volt, és mint iszálkos, halálatos volt, a csöndes volt, agresszív lesz. Vagy úgynevezett gyógyszerdependencia, gyógyszerfüggőség áll elő, ahogyan addig görcsösen szorította a poharat, úgy most görcsösen ragaszkodik, hogy orvosság, és így tovább. Nagyon szemléletes példája az emberi szabadulásnak, amikor ember munkája szabadulás. Igazából tünetváltás történik. Az egyik kötöttség helyett belemegy egy másik fajta kötöttségbe. Jézus Krisztus igazi szabadságot tud adni. A János evangéliumában van ez a nagyszerű vers, hogy ha a fiú megszabadít titeket, akkor valóságosan szabadok lesztek. Tehát Jézus Krisztus szabad volt, és éppen ezért lehet szabadító. Szabad volt, de persze, hogyha közelebbről megnézzük az ő szabadságát, akkor először is ezt kell mondani, hogy azért volt szabad, mert mindenestől az Isten rabja volt. Az Istentől való függőség tette őt szabaddá. Az Isten rabja volt, és ezért volt szabad. Vagy ha még pontosabban, még teljesebben szövegezzük meg a dolgot, azt kell mondani, hogy Jézus mindenektől és mindenekért, mindenek javára szabad volt, mert ő a szeretet rabszolgája volt. Ez nem játék a szavakkal, testvér, higgyétek, ez a valóság. Jézus szabad volt mindenektől és mindenek javára, mert a szeretetnek a rabszolgája volt, és ez valami nagyon boldog rabszolgaság és nagyon csodálatos szabadság. És erre szabadít meg minket Jézus. Ez az ő életműve. Fölszabadít emberi kötelékektől és a legmagasabb rendű rabszolgaságba és azzal együtt szabadságba vezet, segít minket a szeretetnek a rabszolgaságába. Hogyan történik ez, kérdezhetjük. Hát ez egy hosszú folyamat, egy életen át tart, és visszaesések vannak. Ha már eljutottunk egyszer a szeretetnek valami magasabb rendű állapotába, valami kizökken, visszavet minket megint primitív reakcióknak a világába. De azért ebben az élet hossziglat tartó folyamatban mégis elnőkedésemben fölismertem két üteme van ennek a szabadító munkának, amit Jézus cselekszik mi velünk. Az első, így mondom, hogy Jézus kiszabadít a tömegből. Kiszabadít a különféle rabszolgaságból, a tömegből, és egyetté személyiséggé tesz. Nem sodródom többé, nem vagyok kiszolgáltatott. A külső sodródástól is megszabadít, de önmagam belső sodró erőiből is megszabadít. Egyedé személyiségé tesz. A idegen szavat használva azt mondom, hogy kópiából originál formál én bennem. Mert kópiákká leszünk menet közben, ahogy felnövekedünk, ezt nevezik úgy, hogy szocializáció, meg interiorizáció, mindenféle szavakat mondanak a pedagógusok, pszichológusok, de a gyakorlat az, hogy az a egyed, aki születik, az lassan oda idomul, beleigazodik a társadalomba, a társaságba, és sodródik együtt a többiekkel. Kópiává lesz. Kópiája a társadalomnak, vagy kópiája visszafele az őseinek. Ez az ember állapota. És ebből a kópia állapotból, ebből a másolat, ebből az ismétlés létformából Jézus kiszabadít és szabad egyénné személyiségé tesz minket. Gondoljunk arra, hogy milyenek is voltak Jézus követői. Nem arctalan emberek. Mostanában valaki kitalált ezt a kifejezést, és nagyon jó kifejezés. A modern ember arc nélküli, arctalan ember, keze lába van, csak arca nincs. Arcvonásai, egyéni arcvonásai nincs. Arctalan tömeg. Na hát ebből az arctalan tömegből hogy emelkednek ki a Jézus tanítványai? Már az első nemzedékben is gondoljunk arra, hogy Péter mennyire más személyiség volt, mint Pál, és Pál mennyire más, mint János, és János, mint Lukás, és végig. És közben nagyon hűséges keresztények voltak. De az, hogy hűséges keresztények voltak, az nem változtatott azon, hogy megmaradt a személyiség, sőt, hitem szerint még jobban kikristályosodott. Még jobban azok lettek, akik voltak, akiknek Isten gondolta őket. Tehát Jézus szabadításának az első üteme az, hogy kivesz az arc nélküli tömegből, kivesz engem a sodródó masszából, és egyéniségé formál. Érzitek-e, tapasztaljátok-e ezt, mert egy nagyon boldog fölismerés, hogy merek önmagam lenni, merem megkeresni azt, hogy ki vagyok én tulajdonképpen, mi az én speciális formám, küldetésem, mondani való, elvégezni való ebben a világban. Jézus szabadításának az első része ez, hogy személyiségé formál. Ez egyszerű, ez világos. Ami a második ütemet illeti, ott már egy kicsit bonyolultá lesz a dolog, bár nagyon egyszerű alapjában véve. Tudjuk, a második ütemet így fogalmaztam meg, hogy a személyiségemnek a parttalan szabadságából Jézus a szeretetnek a rabszolgaságába visz át. És ez a szabadságnak a magasabb szintje. Ahogy ő szabad volt, de szabad létére a szeretetnek a rabszolgája volt, hát így cselekszik velünk is, egyfelől kifejleszti a magas szintű individualizációt, az individuációt, magas szintű személyiségé formál minket, aztán ezt a kifejlett, értékes személyiséget a szeretetnek a szolgálatába állítja mindenestül. Mondom, itt a szavak elkezdenek akadozni, mert miközben az vagyok, aki vagyok, és igazán Krisztus által lettem, lehetek azzá, aki vagyok, a szeretet által föloldódom. Azt mondja, bár jó lett, én szabad vagyok mindenkitől, de mindenkinek a szolgájává leszek. Nem kényszerből, boldogan, önkéntesen. Ezt csak átélni lehet, aki ilyesmit átél, az tudja, miről tanulok, most mit akarok elmondani. De ajánlom meggondolásra mindnyájótoknak, testvéreim, ezt a kettősséget, Jézus szabadításának ezt a két ütemét. Egyfelől nagyon markáns egyéniségekké formál minket, aztán ezt a kifejlett, szép, tiszta egyéniségünket belehelyezi a szeretetnek a rabszolgaságába. Szeretetből önként mindenkinek a rabszolgájává leszek. És ismét mondom, hogy aki próbálhatja ezt, mint a csöndesen, halálatosan mégiscsak el kell mondani, hogy én is ezt próbálgattam, és azért beszélek, mert tudom, miről beszélek. Tehát aki ezt próbálgatja, az átéli, hogy valóban, amikor én mindenkinek a rabszolgává leszek szeretetben, akkor jutok el a legteljesebb emberi szabadságra. Senki nem tud engem megakadályozni abban, hogy szeressek mindenkit. De persze nem ilyen szép a dolog, nem ilyen egyértelmű, nem ilyen gyors eredményű a dolog. Vannak visszaesések is, és azért olvastam a Galata levélből azt a két verset, mert az mutatja, hogy már 50 év múlva, hát először is 30 év múlva születése után kezdte Jézus a nyilvános működését, alig 1-2-3 évig működött nyilvánosan, aztán megölték. De az ugye folytatódott. És a Galatához írt levélben Pál már a Krisztus ügyről beszél, annak a buktatóiról beszél, és kitűnik ebből a Galata idézetből, hogy bizony nem olyan egyértelmű ez a dolog, hogy Jézus megszabadít a szeretetnek a boldog teljes szabadságára, teljes rabszolgaságára, és abban a teljes emberi szabadságra eljutott. Nem egyszerű a dolog, hanem vannak visszaesések. És elég olyan megrendítő, amit a Galata levél 4. keretében mond Pál, hogy gyermekeim, akiket ismét fájdalommal szülök, ami kiábrázolódik, kiformálódik bennetek a Krisztus. Ismét elment, prédikált, a Galaták elfogadták boldogan a Krisztust, a Krisztusban az új életet, a teljes szabadságot, aztán visszaestek. És Pál szinte előről kezdte. Aztán később is inti őket, hogy emberek, ne felejtsétek el, hogy szabadságra szabadított meg minket Krisztus, ne engedjétek magatokat ismét szolgaság igájával megkötözni. Tehát ez egy reális veszély volt, hogy valamire eljutottak, aztán visszazuhantak. És legyünk őszinték ebben az ünnepi órában is, fogadjuk el alázatos, hogy ez a keresztény élet. Jézus Krisztus megszabadít, valamire eljutunk, aztán visszazuhanunk, aztán megint előrünk kell kezdeni, amíg folyamatosan kiábrázolódik bennünk a Krisztus. És itt azt szeretném hangoztatni, testvére, ez, hogy kiformálódik, kiábrázolódik bennem a Krisztus, ez nem egyszerűen vallásosság. Itt a Galatáknál pontosan ez volt a veszély, hogy abból az evangélium, abból a tágas, abból az egyetemes örömből, békességből, szeretetből, szabadságból, amire Pál elsegítette őket a Szentlélek hatalmával, ebből az egyetemes emberi tágasságból ismét a vallásos ritusoknak a szorosságába kívánkoztak vissza. Mert Pál után jöttek tanítók, akik azt mondták, hogy azért ennyire nem szabad a világ. Tessék csak körülmetélkedni, tessék csak a szombatot megtartani, tessék csak Mózeshez visszatérni. Tehát a kulcs a dolog az, hogy az a szabadság, amiről beszélt, az nem a vallásosság dolga. A vallásosság éppen a megkötözéseknek a tudománya nagyon sokszor. És itt van a nagy paradoxon a kereszténységben, és Pál apostolnál, és Jézusnál, hogy így mondjam, vallásos módszerekkel küzd a vallásosság ellen. Ez megint csak az érti, aki tudja belülről tapasztalni, hogy mit jelent ez. Tehát végül is vallásos módszerekkel, mert Istennel, Szentlélek hatalmával, de a vallásosság ellen küzd, mert a vallásosság megkötöz, megint osztályoz, minősít, beszűkíti a gondolkodást, beszűkíti a szeretetet, hogy az én fele barátaim. Tehát itt a Galata levél, mondom, 50 évvel a betlehemi esemény, a betlehemi születés után, 50 évvel már javába folyik a kereszténységnek ez a viaskodása, hogy a krisztusi örökséget tisztán tartani, vagy elkendőzni, elhomályosítani vallásossággal. És bizony valljuk meg, hogy a 2000 év alatt inkább a vallásosság győzött a Krisztus szeretetének a rovására. És hogy csak egy kis szemléltetést, hogy Jézus valóban hogy küzdött a vallásosság ellen az ő tágasságának a jegyében. Csak egy tanítás idézek, gondoljuk az irgalmas samaritánus történetére. Hallatlanul kiélezett történet. Ma már alig érezzük, hogy életveszélyesen kiélezett történet. Mert arról van szó, hogy ott van az útfélen egy kifosztott, félig agyonvert ember, vérbe fagyva, és akkor jönnek mellette az emberek. Először jönnek a vallásos emberek, és kíméletlenül elmennek mellette. És aztán jön egy nem vallásos, egy megvetett, egy senki, egy samaritánus, és az oda megy, és a saját életét is kockáztatja, mert hát ott rejtőznek a sziklák mögött a rablók, és most őt fogják aztán agyonverni. De ezt a kockázatot vállalja, mert szeret, mert eljutott a szeretetnek erre abszolút szabadságára, hogy nem fontos, és ha agyonvernek, hát agyonvernek, de itt van egy ember, most ez a legfontosabb, hogy ezen az emberen segítsek. Nos hát testvéreim, ez az a szabadság, amire Jézus minket megszabadított. És ha ennél olcsóbban adjuk, eláruljuk a Jézus ügyét. És az egyház nagyon sokszor elárulja a Jézus Krisztusnak ezt az eredeti küldetését. Elárulja ezt az ügyét, amikor beéri vallásossággal. Beéri ünnepléssel, szertartásokkal, úgy, ahogy itt a Galata keresztényeket fenyegette. És Pál apostol szinte jajveszékelve mondja, hogy emberek, hát most újra kell kezdeni, előről kell kezdeni. Mert miután már eljutottatok a Krisztus szabadságára, megint a vallásosságnak a szűkösségébe akartok visszamenni. Hát a karácsonyi evangélium ilyen testvéreim. Hallatlan nagy öröm van benne, és van botránkoztató elem, mint az egész Krisztus jelenségben. Nem egyértelműen a karácsonyi hangulat, a romantika, a pasztorále, vagy valami ilyesmi
jelent meg benne, hanem valami kemény dolog. Isten szeretete. Ez a fajta szabadság. És Karácsonykor most ezt kérdezi tőlünk Isten, hogy kell-e nekünk ez a szabadító. És én csak azt mondhatom nektek, testvérek, az a kevés, amit megtapasztaltam a Krisztus szabadításából, annak van csodálatosan jó íze van. Kiszabadulni a tömeg ízléséből, elkötelezéséből, sodrásából, kiszabadulni saját múltamnak a kötelezéseiből, a szeretetnek a rabszolgaságára, egy csodálatos szabadságra eljutni, hogy senki engem nem akadályozhat meg abban, amit én csinálni akarok ebben az életben. Embereket szeretni, embereket segíteni, ebben senki nem akadályozhat meg. Abszolút szabadságra segít Jézus. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy tökéletes volnék, de igyekszem az apostollal együtt, és tudom, hogy miről beszélek. Ha csak a jó ízeit is éreztem itt, hogy azok már csodálatos örömet adnak, és azt mondom, hogy ebből én többet kérek, ebből a szabadságból én többet akarok átélni. A szabadságban, mondja Pál, amire Krisztus megszabadított, álljatok meg, és te engedjétek magatokat ismét szolgaság igájába befogni. Hát ez az örökös harc, testvéreim. És ez mind halálig tartani fog, de gyönyörűséges harc. A ma nemes harcot megharcoltam, utásmat elvégeztem, mondja élete vége felé Pál. Karácsonykor erre hív Isten, hogy ha megfáradtunk ebben, ha lesilányodott a mi életünk a vallásosságnak, a ritusainak, hát akkor ébredjünk föl és jussunk el a Jézus Krisztus szabadságára. Legalább akarjuk, legalább szomjazzuk, legalább kérjük, hogy Uram Jézus, többet adj nékem a Te csodálatos isteni szabadságodból, a szeretet boldog rabszolgaságából.